Szentek nyomában.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Beck Tünde vagyok. Március 4-e, Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú emléknapja, ő a mai műsorunk választottja. Kérem, olyan füllel és szívvel hallgassák a róla való megemlékezést, hogy találjanak személyes kötődést Meszlényivel, akár példáját követve, akár közbenjárását kérve, saját maguk vagy szeretteik számára. Bőven szolgál majd műsorunk ötletekkel ezügyben, és a Szentlélek is helyezhet szívünkre gondolatokat. A közvélemény a Meszlény nevet híres tagjáról, Kossuth Lajos feleségéről, Meszlény Terézről ismerheti. Családjában volt megyei alispán, esztergomi főispán, szatmári püspök, honvédezredes, országgyűlési képviselő is. Meszlényi Zoltán 1892-ben született, hasonlóan, mint Apor Vilmos, csak Apor február 29-én, Meszlényi január 2-án. Közös bennük még az is, hogy 1915-ben szentelték mindkettőjüket pappá, csak Meszlényit Innsbruckban, és mindkettejük a kommunista diktatúra áldozataként halt vértanú halált, 45-ben Apora püspöki vár pincéjében védelmezte az ott lévő bújtatott hölgyeket, míg Meszlényi 45-ben a szeminárium pincéjében papokat szentelt. Kiváló püspökeink, akik nagyon szerették az Istent. Meszlényit főleg egyházjogászként fogjuk szemlélni a mai műsorunkban.
Meszlényi az esztergomi bencéseknél érettségizett, majd a tehetséges fiút Rómába küldték jogot tanulni. Mai beszélgető társam Keppinger Boglárka, egyházjogász, az ő segítségét kértem, hogy a jogász Meszlényit mutassuk be, illetve az ő művét az akkori egyházjogban. Kánonjogászként hogy ismerhetjük őt meg, illetve hogy jutott el idáig?
Meszlényi Zoltán kivételes tehetségére már kis szeminarista korában felfigyelt püspöke, Vaszari Kolos, esztergomi érsek, és érettségi után rögtön Rómába küldte tanulni. Ekkor egyébként 1909 őszén még nem volt egészen 18 éves, a Pápai Gergely Egyetemre, azaz a Gregoriánára, ahol 1915-ben végzett teológiai és filozófiai doktorátust és kánonjogi bakkalaureátust szerzett.
Miben van segítségére az egyháznak a kánonjog?
A kánonjogot másképpen egyházjognak is nevezzük, ez a katolikus egyháznak a saját belső joga. A kánon görög szó és mértéket jelent, és már a legkorábbi zsinatok is így nevezték az általuk hozott szabályokat. Néha az államnak az egyházra vonatkozó jogszabályait is egyházjognak nevezik ma, mi itt Magyarországon ezt állami egyházjognak szoktuk mondani, nagyon fontos azonban a kettőt elkülöníteni egymástól. A kánonjogász tehát az egyház belső jogrendjéhez értő szakember. Már a legkorábbi zsinatok is alkottak ilyen szabályokat, kezdettől fogva jelen voltak az egyház életében a kánonok.
Meszlényi Zoltán 1927-ben megírja a házassági köteléki perek munkáját. Itt Meszlényi Zoltán főszentszéki jegyző néven írja alá, és esztergomba bocsátja útjára február 1-én. Miben segített ez a kor jogászainak?
Így van, ugye ezt a könyvet az egyházi bíróságon dolgozók számára írta, és tulajdonképpen egy kézikönyv, ami segít eligazodni abban, hogy egy-egy konkrét esetben hogyan is kell eljárni. Látszik, hogy korának legújabb szakirodalmát használta, és nagyon sok konkrét példát hoz minden egyes percímre, méghozzá a Rota Romana, a Szent Szék rendes fellebbviteli bíróságának az ítéleteiből, mert ezek hivatalosan megjelennek, kiadásra kerülnek, és mértékadóak az alsóbbfokú bíróságok számára. És lefordította az akkor hatályos 1917-es egyházi törvénykönyv, vagyis kódex kánonjait, melyek erre a témára vonatkoznak, ez még a mai kánonjogásznak is nagy segítség.
Keppinger Boglárka, hogy lett kánonjogász?
Pont 1996-ban végeztem a teológián, az alapképzésben, teológus szakon, és ott nekünk Erdő Péter bíboros úr volt a tanárunk, úgyhogy 4,5 éven át nála tanultam kánonjogot, ő tanított, ő vizsgáztatott, és ő egy zseniális jó tanár, nagyon szerettük hallgatni is, de nagyon jó volt nála vizsgázni is, és amikor végzősök voltunk, ugye abban az évben alapította meg a kánonjogi posztgraduális intézetet, és akkor a végzősöket hívta, hogy aki szeretne, az mehet oda tovább tanulni, és akkor kaptam kedvet, hogy én is kezdjek kánonjoggal komolyabban foglalkozni, és jelentkeztem az intézetbe, fölvettek, és akkor ott is tanított minket. Például ő tanított kánonjogi forrástörténetre, ugye ami a történeti része tulajdonképpen a kánonjognak, hogy az apostoli időktől kezdve a kánonjog az hogyan alakult ki, hogyan működött, nagyon izgalmas volt, nagyon érdekes, világhírű szaktekintély egyébként a bíboros úr ebben, úgyhogy nagyon nagy élmény volt nála tanulni.
A Nagybőgyben imádkozunk Erdő Péter bíboros úr gyógyulásáért. Kérhetjük ebben is Meszlényi Zoltán közbenjárását, hiszen Erdő Péter volt az, aki 2004-ben elindította Boldog Beavatási eljárását. Említi Meszlényi a könyvében a házassági beleegyezést.
Igen, azt, hogy a házasságot csak a beleegyezés hozza létre, ez az 1100-as évek második felében harmadik Sándor pápa mondta ki tulajdonképpen, tehát azóta, vagy akkor vált talán ennyire tisztává, hogy egyedül ez az, ami létrehozza a házasságot, ugye? És azóta ez a fő szempont, hogy a beleegyezés az tényleg tökéletes volt-e, és az érvénytelenség kimondás akkor, amikor ezt vizsgálják, akkor nagyon sokszor merül fel, ugye, hát ezt úgy mondjuk, hogy színlelés, de hogy a házasságnak valamilyen lényegi elemébe mégse egyezett bele valaki, bár az oltárnál kimondta az igent. Az egyik gyakori eset az az, amit úgy nevezünk, hogy a gyermek eleve kizárása, amikor valaki úgy köt házasságot, hogy ő közben, bár az oltárnál ugye, amikor azt kérdezi a pap, hogy elfogadjátok-e a gyermekeket, akkor kimondja az igen, de közben ő magában ugye azt a döntést hozta, hogy ő egyáltalán nem akar gyermeket majd a házasságból, és ez érvénytelenné teszi a kötést, hiszen egy lényegi elembe nem egyezett bele, talán világos is ugye színlelt, hiszen igent mondott és nemet gondolt. Ennek a bizonyítása nyilván tanúk által történik, hiszen általában azért erről beszélnek az emberek a barátnőjének, a szüleinek, a testvérének. Tehát, hogyha a másik félnek ez nem is volt ennyire tiszta vagy világos, azt gondolta, hogy majd csak belátja, hogy vagy jobb belátásra tér, akkor általában azért vannak mások, akik tudtak erről, hogy ő ezt gondolja. De ugyanígy lehet a hűség kizárása, amikor valaki kimondottan azt gondolja, hogy lehetetlen, hogy valaki élete végéig hűséges maradjon a házastársához, vagy úgy dönt eleve, hogy ő nem is marad hűséges, és eleve ezt a szándékot hordozza magába, amikor házasságot köt, akkor ez érvénytelenné teszi azt a kötést. A kötelékvédő szerepe pedig ugye az, hogy tulajdonképp a házasságot védi, a köteléket védi, mert hogy a egyházi érvénytelenség kimondásánál nem úgy történik, mint egy világi bíróságon történő válásnál, hogy a két fél között van tulajdonképpen egy nézeteltérés, úgy általában megromlik a kapcsolat, és akkor ott hoznak erről döntést, hanem tulajdonképpen itt a kötelékkel kapcsolatban van a kérdés, hogy érvényes volt-e vagy nem, már eredetileg amikor megkötötték, és az talán nem annyira közismert, de hogy a házasság az közügy az egyház számára. És ezért is védi a kötelékvédő, ezt tehát próbál érvelni a kötelék mellett, hogy mi az, ami amellett szól, hogy érvényes a házasság, hiszen nyilván az ügyvédek a felek részéről, ott pedig amellett érvel legalább az egyik, ugye aki kérte az érvénytelenség kimondását, hogy ez a kötés eredetileg érvénytelen volt.
Ugye az egyházban ez egy szentség.
Két megkeresztelt között szentség a házasság. Tulajdonképpen katolikus templomban is megeshet, hogyha egy hívő egy meg nem keresztelt személlyel köt házasságot, akkor érvényes házasságot köt, de az nem lesz szentségi, mert csak két megkeresztelt ember között jön létre a szentségi házasság.
Akkor ez is különbség lehet a polgári, illetve az egyházi kötelék között.
Igen, ugye katolikus templomban alapvetően az egyik fél az katolikus, aki házasságot köt, a másik fél az megeshet, hogy nem katolikus, vagy nem is megkeresztelt. A két megkeresztelt között szentségi házasság jön létre, de ha egy katolikus egy meg nem keresztelt személlyel köt házasságot, akkor érvényes, de nem szentségi házasság jön létre. A szentségi házasság az felbonthatatlan, de az érvényes, de nem szentségi házasság az bizonyos esetekben felbontható, alapvetően a hitjavára, így hívjuk ezt.
Mit jelent a hitjava?
Meszlényi Zoltán a házassággal kapcsolatban a felek javáról, a gyermek javáról és a hit javáról beszél. Ma inkább úgy szoktuk ezt mondani, hogy a házasság célja a házas felek java, a gyermekek nemzése és felnevelése, a hit java, a házasság felbontása vagy felbomlása a hit javára összefüggésben jut talán inkább eszembe, ahogy Szent Pál apostol írja, ha valamelyik testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne küldje el. S ha valamelyik asszonynak hitetlen férje van, és szívesen marad vele, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férjet megszenteli a felesége, a hitetlen asszonyt a férje. De ha a nem hívő fél elválik, hadd váljék el. Ilyen esetben a testvér vagy nővér nincs lekötve, hiszen Isten békességre hívott minket. Ez ma is így van, ha megkeresztelkedik valaki, akinek a házastársa hitetlen, és az nem akar vele maradni, vagy nem akarja engedni, hogy békében gyakorolja a hitét, a gyerekeit így nevelje, akkor a hit java erősebb, és ezért külön válhat, és a hit javára új házasságot köthet, de csak olyat, amelyikben a hitét gyakorolni tudja. Ezért mondjuk így, hogy a hit javára. De ebből talán értjük, hogy két katolikus házassága is a hit javára van, arra szolgál, hogy együtt gyakorolják a hitüket, és együtt neveljék hitben a gyermekeiket.
Érdekes még az is, hogy a házasságkötés idejére és helyére is kitér, és írja, hogy csak a házasságnak ünnepélyes megáldása tilos advent első vasárnapjától karácsony napjáig bezárólag és honvazó szerdától húsvét vasárnapig.
Igen, mert a házasságkötés általában ugye nagy pompával, lakodalommal, mulatsággal jár, és ahogy ma is tudjuk, hogy adventben és nagybőjtben ugye nem rendezünk táncos mulatságokat, nem veszünk részt bálokban, ezért ebbe a körbe tartozik tulajdonképpen egy lakodalom is, amivel az esküvő jár, és ezt tulajdonképpen, ha nem is tiltja kimondottan most az egyház, de ugyanúgy egy keresztény számára tulajdonképpen idegen is, hogy a nagybőjben rendezzen egy ilyen óriási nagy pompával járó lakodalmat. Nyilván egy olyan esküvőt, amit esetleg csak két tanúval mennek el a templomba, mert például egy érvénytelenség kimondása utáni második házasságot sok év után ugye végre megköthetnek, akkor megesik, hogy ez tulajdonképpen már ilyen nagyon szűk körben teszik. Annak semmi akadálya nincsen, régen se volt.
nem csak az érvénytelen kötelék esetén kérik az egyházi bíróság, illetve az egyházjog segítségét, hanem házasság érvényesítés esetén, és itt jön egy újabb fogalom, a gyökeres orvoslás, amiről elég kevesen tudnak.
Így van, lehetőség van a házasság utólagos érvényesítésére. Ma általában olyankor fordul ez elő, ha csak az egyik fél katolikus, és csak polgári házasságot kötöttek, például, mert a másik fél nem akart katolikus templomban házasságot kötni, akár van, hogy protestáns és azért nem, vagy egyáltalán nem hívő és ezért. És a katolikus fél egy ilyen polgári kötés után nem oldozható fel, ha gyónni megy, tehát nem tud áldozni sem. Ilyenkor utólag kérhet a plébánosán keresztül a püspökétől gyökeres orvoslást, azaz, hogy a beleegyezés megújítása nélkül érvényessé váljon egyházilag a házassága. Tehát anélkül, hogy elmennének a katolikus templomba házasságot kötni, létrejön az érvényes házasság. Ez azonban a püspökre van bízva, hogy megadja, nem köteles rá. Fenn kell állnia hozzá a felek beleegyezésének, de akár a másik fél tudta nélkül is megadható, hogyha a katolikus fél ezt kéri a püspöktől. Az a lényeg csak, hogy mindketten továbbra is akarják ezt a házasságot, akarjanak ebben a házasságban élni és megmaradni, és akkor lehetséges, hogy a püspök ezt gyökeresen orvosolja, így mondjuk.
Több mindenkit tudok, hogy a válása után nem járó szentségekhez, ezek közül talán a legfontosabb, hogy a szent áldozáshoz.
Önmagában az, hogy valaki polgárilag elvált, ugye egyházilag ez annyit jelent, hogy külön költözött a házastársától, megszakította az életközösséget, ez nem kizáró, hogy szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járuljon, ugye az illető papra van bízva a feloldozás, de ezt megadhatja minden további nélkül, tehát az ő állapota ezt egyáltalán nem zárja ki, ami kizárja, amikor valaki egy új kapcsolatot kezd, anélkül, hogy az előző házasságának az érvénytelenségét megállapította volna az egyházi bíróság, ez az a pont, amikor, hogyha új házasságot köt, akkor állapotszerűen ugye egy olyan helyzetben van, ami miatt nem lehet őt feloldozni. De mindenképpen érdemes tanácsot kérni, mert van lehetőség egyrészt a bírósági eljárás által a rendezésre, vagy néha másképpen is, tehát, hogy ezt nagyon-nagyon fontos utána járni, hogy pontosan mi a helyzet. Sajnos sokan nem tudnak erről a lehetőségről, a gyökeres orvoslásról, meg sok más dologról sem. Ugye itt a műsor kereteit nyilván szétfeszíteni mindezeknek a részletezése, de én azt mondanám mindenkinek kánonjogászként, hogy bármilyen helyzetben van, még ha azt is gondolja, hogy ez megoldhatatlan, hogy rendeződjön, érdemes elmenni és megkérdezni, mert sokszor csak azon múlik, hogy nem tudnak létező lehetőségekről. Illetve sokan félnek az érvénytelenségért folyó eljárástól is, mert azt hiszik, hogy ott újra találkozniuk kell a volt házastársukkal a világi bírósági eljáráshoz hasonlóan, ami sokaknak traumatikus tapasztalat volt. Nekik szeretném elmondani, hogy itt nem kell találkozniuk újra egymással, külön hallgatják meg őket az egyházi bíróságon, és utána ennek a meghallgatásnak a jegyzőkönyvébe tekinthetnek be tehát egymáséba, sőt, ha a másik fél egyáltalán nem hajlandó részt venni a perben, akkor is lefolytatható az eljárás.
Meszlényi Zoltán közbenjárását kérhetjük, tehát minden házassági köteléki ügyben, akár a saját vagy ismerősi körünkben kérhetjük az ő közbenjárását, vagy gyerekeink, unokáink esetében. Illetve amikor arról hallunk, olvasunk, hogy azonos neműek kapcsolatának megáldását kérik az egyháztól, ne csak a megbotránkozás vagy ellenszenf legyen bennünk, hanem kérhetjük, Meszlényi Zoltán, könyörögj érettük, vagy Uram, Meszlényi Zoltán érdemeiért és közbenjárására segítsd meg egyházunkat a bölcs döntéshozásban, ilyen ügyekben. Menjünk tovább a boldog püspök életében. Vincenti herceg primásunk újabb és újabb feladatokkal bízza meg a kommunista diktatúra alatt. Példa lehet számunkra Meszlényi, hogy merjünk vállalni magasabb tisztségeket, akár világi, akár egyházi szinten, szem előtt tartva azt, amit ő is mondott, Krisztus hű pásztoraként a hitet és egyházunk iránti hűséget meg nem tagadva. Meszlényi már tudta, mikor elvállalta a rábízott tisztségeket, hogy ez mivel jár.
Igen, vagyis a legutolsónál biztosan, mert 1950 nyarán Mindszent József már börtönben volt, és a káptalani helynök, aki ekkor az egyházmegyét irányította, Drahos János kanonok volt, aki 1950 nyarán elhunyt. Ezért a káptalannak választást kellett tartania, hogy új helynököt válasszon. A kommunista politikai nyomás ellenére választotta meg a káptalan Meszlényi Zoltánt. Ő tudta, mit vállal ezzel, tudta, hogy mivel rá, és így is vállalta ezt a vértanúságot elismerő dekrétum, amit a Szentélyavatási Ügyek Kongregációja adott ki, külön kiemeli, hogy tudatában volt annak, hogy ezzel veszélyt vállal. Nem is telt el két hét, letartóztatták.
1950-ben Péter Pál napján tartóztatják le, bírósági eljárás és ítélet nélkül.
Valóban semmiféle eljárás és semmiféle ítélet nem született az ügyében, tehát még a törvényességnek a látszatát sem próbálták megőrizni a kommunisták, és a vértanúságának a körülményeiről sem sokat tudunk.
Egyedül a raktársai beszámolójából tudjuk, hogy bántalmazták, gyakran rugdosták, bottal ütötték, gyógyszereit, amit szednie kellett, nem kapta meg. Egy raptársa visszaemlékezése szerint, amikor halkan kifejezték neki a részvétet, a püspök az ujját az égre emelte, és csak annyit mondott, hogy ő többet szenvedett. Lehet ez biztatásunk az ő példája nyomán szenvedés idején, ez az egy mondat, ő többet szenvedett. Kérhetjük Meszlényi segítségét, ha igazságtalan vagy jogtalan helyzetben vagyunk, akár olyan bírói ítéletet kapunk. Köszönöm beszélgető társamnak, Keppinger Boglárkának, hogy kicsit bemutatta nekünk a jogász Meszlényit. Boldog avatása időszakáról szeretnék végül egy személyes élményt megosztani, hogy éltem meg. 2009. október végén kórházba kerültem, negyedik gyermekemmel voltam várandós. Nem volt semmi probléma, csak a kiírt időre nem született meg a kisfiam, és kórházban tartottak. Figyeltem a boldoggá avatás készületeit, olvastam Meszlényi Zoltán életét, előtte nem hallottam róla. 1915. október 28-án pappá szentelik, 1937. október 28-án püspökké szentelése volt. Gondolkodtam, hogy milyen nap van aznap, 2009. október 28-a volt. Legmegfelelőbb alkalom kérni a közbenjárását. És ezt az imát fogalmaztam meg. Uram, boldog Meszlényi Zoltán érdemeiért és közbenjárására segíts megszületni a kisfiamnak. Ezt az imádságot 10-szer elmondtam egymás után, és utána szüneteket tartottam.
Egy idő után jött egy gondolat, hogy beszéljem meg a gyermekkel, hogy szülessem meg. Eddig ez még nem jutott eszembe egyik gyermekem születésénél sem, és gondolkodtam, hogy hogy lehetséges ez. Akkor már nagyon nagy mozgásokat végzett a baba, és jött a gondolat, hogy beszéljem meg vele. Pistikém, rúgd szét ezt a magzatburkot, és aztán haladjunk, neked is könnyebb lesz. Ebben megnyugodva imádkoztam tovább. Egyszer csak éreztem egy hatalmas rugást, hát volt már ilyen, az előzőekben is megszokott volt. Figyeltem, gondoltam, milyen okos fiam van, megértette, de nem történt semmi. Következő hatalmas mozgásnál megint egy nagy rugás, és éreztem, hogy elfolyik a magzatvíz. Pisti fiam október 29-én megszületett, és október 31-én a boldoggalvatásnak már együtt örültünk. Együtt örültünk új boldog püspökünknek, Meszlényi Zoltánnak. Március 4-e az emléknapja, és március 8-a Zoltán nap. Hát Isten éltesse Meszlényi Zoltánt keresztény közösségeinkben, imádságainkban, könyörgéseinkben az ő közbenjárását kérve. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Beck Tündét hallották.
Elhangzott a Szentek nyomában. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. A beszélgetést szombaton hajnali 3 óra 30 perckor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!